Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Továbbra sincs előrelépés az Erasmus és a Horizon programok ügyében. A modellváltott egyetemek hallgatói és kutatói, oktatói továbbra is ki vannak zárva ezekből az ösztöndíjas lehetőségekből. A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint Brüsszel most újabb akadályokat gördített a magyar egyetemisták és kutatók elé az Erasmus és a Horizon programban. Hankó Balázzsal beszélgettem. A modellváltott egyetemek hallgatói, oktatói, valamint a kutatók továbbra is ki vannak zárva ezekből az ösztöndíjas lehetőségekből. Volt több egyeztetés, tárgyalási forduló, néhány héttel ezelőtt egy idevágó törvényjavaslatot is elfogadott az országgyűlés, és napokban Ön levélben fordult Manfred Weberhez, az Európai Néppárt frakció vezetőjéhez, hogy lépjenek a programok blokkolása ügyében, és egyébként egy hasonló tartalmú levelet intézett az alapvető jogok biztosa Kozma Ákos is az Európai Ombudsmanhoz, és aztán most jött is egy újabb elutasító válasz a bizottság részéről. Valahogy úgy fogalmaznak, hogy még nem megfelelőek a kormány kísérletei a bizottság aggályainak eloszlatására. Mik is ezek a brüsszeli aggályok most, és mik lennének esetlegesen az újabb feltételek?
Eddig azt mondtuk, hogy nincs jogalapja Brüsszelnek, kettő diszkriminatív, most hozzátehetjük, hogy amit csinál, az egy súnyogás. Miért is mondom ezt? Azért, mert hogy az a 200 ezer magyar fiatal és az a több tízezer kutató, akik amúgy jogosultak lennének az Erasmusra, ami egy mobilitási program, és a Horizonra, ami egy kutatási program, azért, mert a brüsszeli bürokratáknak baja van Magyarországgal, baja van a magyarokkal, politikailag túlszul ejtett őket. Ez azért egyértelmű most már, mert hogy mindannyian ismerjük a történetet, ami úgy kezdődött, hogy a kuratóriumi tagokra összeférhetetlenségi szabályokat követeltek. Azt mondták, hogy meghatározott időtartamra legyenek kinevezve, és legyen ez úgynevezett, ha összeférhetetlenek voltak, egy lehűlési idő. 2023. november 13-án küldtük meg azt az írásbeli jegyzéket, amiben leírtuk, hogy hogyan szeretnénk ezt törvénybe foglalni. Ötször tárgyaltam magam, nem mondtak semmit, semmi érthetőt, hogy ezzel ne lennének elégedettek. Majd november 4-én az országgyűlés elfogadta a törvényjavaslatot, december 2-án kiküldtük véleményezésre, úgynevezett notifikációra Brüsszelnek, majd hirtelen néhány nap alatt meglett a vélemény. De mi is ez a vélemény? Brüsszel itt a nyelven van írva, de Brüsszel itt a nyelven azt írják, hogy végül is az összeférhetetlenségi szabályokat, hogy politikusok nem lehetnek a kuratóriumi tagok, az, hogy 2-6 év a mandátumuk, valamint az, hogy van ez egy éves lehűlési idő, tulajdonképpen elfogadják. Hát innentől fel kell tenni azt a logikus kérdést, ha elfogadják, akkor vissza kellene engedni a magyar diákokat az Erasmusba, meg a Horizonba, és szerintem akkor kitört az óriási fejvakarás ott Brüsszelben, hogy akkor most hogyan lehet továbbra is a magyarokkal szembefordulni, és nem odaadni a magyaroknak azt, ami nekik jár, és újabb feltételeket szabtak. Ráadásul sunyi módon csinálják ezeket az újabb feltételeket. Mi ez az újabb feltétel?
De ezek, amik most a válaszban megérkeztek, ezek igen. Az újabb feltételek?
Egy. Minden alapítványra összeférhetetlenségi szabályokat kell bevezetni. Kérdezem én, mi köze van egy kulturális alapítványnak az Erasmushoz meg a Horizonhoz? Kettő. Azt is követelik, hogy ne csak a kuratóriumi tagokra, hanem minden az alapítvány által fenntartott szervezetre összeférhetetlenségi szabályok kellenek. Mit jelent ez? Az egyetemek vezető testületeire akarnak összeférhetetlenségi szabályokat bevezetni. Mit jelent ez? Egy autonóm egyetem esetében a vezetők kinevezésébe akar Brüsszel beleszólni. Mit jelent ez? Brüsszeli helytartókat akarnak kinevezni a magyar egyetemek élére. A harmadik elem meg nettó jogászkodás, ezt több ponton sorolják föl, ott pedig, hogyha tárgyaltak volna velünk érdemben, ezekre mind meg tudtunk volna válaszolni. Még az utolsó tárgyalásom, amikor az országgyűlés előtt volt a törvényjavaslat, elmentem tárgyalni, odaadtam a kezükbe, mondom, ez a törvényjavaslat, nézzétek meg, van-e észrevételek. Hát ők nem nézhetik meg, nem tehetnek észrevételt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sunnyogva teszik ezt az egészet, igaztalanok, olyan dolgokat kérnek számon, ami már az alapügyhöz, ami eleve diszkriminatív volt és jogalapot nélkülöző, attól már még távolabb vagyunk, tehát egyértelmű a cél, politikai túszokat akarnak ejteni Magyarországon, a magyar diákokat, a magyar kutatókat, még nem hagyhatjuk, mert ne felejtsük el, 45 ezer külföldi hallgató van itt Magyarországon, és a meghatározó részük modellváltott egyetemeken, és mi viszont a külföldi diákoknak is, mert mi nem vagyunk diszkriminatívak, biztosítjuk a magyar mobilitási programot, a Pannonia programot, és hogy az igazságnak előbb-utóbb felszínre kell törnie, az pedig azt gondolom, hogy a hat egyetemünk pere, annak a hat egyetemnek a pere, aki perbe fogta Brüsszelt, azért, mert ez minden jogalapot nélkülözik.
Sőt, ugye tegyük hozzá, hogy most egy közös keresettel támadták meg ezt az újbóli határozatot is ezek a magyarországi egyetemek.
Hát mert hogy teljesen egyértelmű, hogy már a kiindulási ügy is minden jogalapot nélkülözött és diszkriminatív volt, most meg még újabb dolgokat találnak. Hát ez valahol olyan, hogy célba érnél, de azért, hogy ne érjél célba, újabb akadályok, újabb köröket kell futni. Tehát egyértelmű, hogy ez nem más, mint nettó politikai zsarolás.
Van egyébként egyetem mozgástere a magyar kormánynak, vagy lehet valamilyen válaszlépés, vagy elképzelhető, hogy végleg búcsút mondhatnak a modellváltott egyetemek az Erasmus program kínálta lehetőségeknek? Lehet, hogy ez végérvényesen kútba esik?
Olyan dologban nem fogunk engedni Brüsszelnek, ami a Magyarország szuverenitásával szembe megy. Tehát az, hogy az egyetemekre ők megmondják, hogy kik lehetnek a vezetők, biztos, hogy nem. Azt, hogy mindenkire is mindenféle összeférhetetlenséget terjesszenek ki, meg hogy a brüsszeli szervezeteknek milyen hozzáférés kell a magyar adatokhoz, meg sok minden máshoz, ilyet biztos, hogy nem engedünk. Az, hogy egyes kérdésekben itt ilyen jogászkodás van abban, ha lehet ott velük tárgyalni, akkor lehet, hogy tárgyalunk, de azt is meg kell vizsgálni, hogy megtámadjuk-e ezt a határozatot, mert ez már...
Ezt milyen fórumon lehet megtámadni?
Ugyanúgy a bíróság előtt, mint hogy az egyetemek megtámadták
tehát
ezt a határozatot.
Tehát akkor mondjuk a magyar kormány is indít egy keresetet.
És hogyha visszamegyünk, hogy a hat egyetem pere hol áll? Hát a hat egyetem pere esetében, és itt ez egy újabb szempont, ami miatt Manfred Webernek levelet írtam, az
arra európai... érkezett egyébként válasz?
Nem, de hát majd nézzük meg, hogy milyen válasz van, vagy lehetséges. De hát, hogy ott az Európai Parlament a bizottság oldalán avatkozik be a magyar egyetemekkel szemben. Tehát az az Európai Parlament, aki minket itt számon kér meg, mert csúnyán beszél velünk, hogy Magyarországon mi történik az egyetemek meg az akadémia szabadság vonatkozásában, az az Európai Parlament egy ilyen diszkriminatív döntés mellett, ami a magyar egyetemekkel, egyetemistákkal szemben megy, Brüsszel oldalán avatkozik be a hat magyar egyetemmel szemben.
Számszerűsíthető az egyébként, hogy milyen nagyságrendű ösztöndíjas lehetőségtől esnek el most a modellváltott egyetemek hallgatói és a kutatók, oktatók?
Egyrészt elesnek, másrészt meg a magyar kormány egy jobb programot biztosít számukra. Program. Ugye azt mondhatjuk, hogy 2000 diák volt az, aki átlagosan egy ilyen őszi fél évben részt vett a modellváltó egyetemekről Erasmus programban. Most ott tartunk, hogy a Pannonia programban 3000-en fognak részt venni ebben az őszi fél évben, 2200-an már vagy kint voltak, vagy most kint vannak, és a többi diáknak is folyamatos a Pannonia program.
Tehát mondhatjuk, hogy ez már elindult a Pannonia program.
Elindult a program, sikeres a program, jobb, mint az Erasmus program. Jobb, mert a világvezető egyetemeire jutnak el. Érdemes meghallgatni azokat a diákokat, akik az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Japán, Szingapur, Dél-Korea esetében vettek részt, vagy akár kiváló európai egyetemeken, mert a rangsor szempontjait is figyelembe veszi az új Pannonia program, magasabb az ösztöndi, és kreditelismerés van, azaz nem halasztanak fél évet az ott résztvevő diákok. Tehát ez egy jobb, több diákot elérő program, a szakmaiságot, az egyetemi tudást, kvalitást veszi figyelembe, és hát az is fontos, hogy a tudományos életben, a kutatóknál pedig a Horizon program egy óriási siker, 12 milliárd forintból összesen 30 kutatói együttműködést támogattunk, tehát bizonyítékunk van arra, mivel ilyen nagy volt a túljelentkezés, hogy a kiváló külföldi egyetemek együtt akarnak kutatni a magyar egyetemekkel. Hagy mondjak néhány példát, az Óbudai Egyetem a Stanforddal és a Szingapúri Egyetemmel a mesterséges intelligencia és az orvos egészségügyi eszközök vonatkozásában kutat együtt. A Szegedi Tudományi Egyetem a Cambridge-i Egyetemmel van párva. Ne felejtsük el, itt top 10, világ top 10 egyetemekről beszélünk, vagy ha a Debreceni Egyetemet nézem, autonóm autóvezetés esetében Floridával és Dél-Koreával fog együtt kutatni, vagy a Szevelmesz Egyetem esetében, a szívgyógyászat kardiológia esetében vezető európai egyetemekkel történik együttműködés. Tehát jobb programokat hoztunk létre, mint a Horizon. Egy adat hagyd mondjak a Horizonból. Az előző Horizon kutatási program, aminek egy 6-7 éves ciklusa volt, a programoknak a fele még nincs lezárva. Nem eredményes. Ehhez képest a mi programaink eredményesebbek, no de az igazság, ez jár a magyar diákoknak, ez jár a magyar kutatóknak, tehát az igazságunkért, a magyar igazságért sokszorosan is megküzdünk.
Visszatérve még a modellváltás, ugye többször beszélgettünk erről, és hát úgy tűnhetett, hogy mostanra ez a folyamat nagyjából lezárult. A nagyobb egyetemeink közül talán kettő maradt állami fenntartásban, vagy a hagyományos működési modellben. Az ELTE, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem, illetve a Műegyetem. Aztán most éppen a napokban a Műegyetem is kezdeményezte a fenntartó váltást. Ez egy egyeztetés, többkörös egyeztetés előzte meg. Mindezt egyáltalán mi jön most a Műegyetem életében?
Szemben Brüsszellel, amely mindig azt mondja, hogy autonómia van, meg brüsszeli autonómia, de a brüsszeli autonóma úgy néz ki, hogy ő beleszól abba, hogy mit lehet és mit nem csinálni az egyetemeken. Ezzel szemben a magyar kormány által vallott autonómia az autonómia valósága. Azaz, ha egy egyetem kezdeményez egy átalakulást, egy új struktúrát, akkor azt a kormány megvizsgálja és támogatja. Mi történt itt? A BME esetében a BME szenátusa 85,2%-os szavazati támogatottsággal döntött arról, hogy a BME egy új modell irányába lépjen. Ez az új modell, itt is üzenem azoknak, akik mindig föl szokták jelenteni a magyar oktatást és a magyar tudomány Brüsszelben, ez nem kekva. Itt nem kekváról van szó. Itt egy olyan folyamat indul el, amivel egy gazdasági társaság, amely a fenntartói jogát fogja a BME-nek birtokolni, magán irányba lép úgy tovább, hogy ebbe olyan vállalati szereplők léphetnek be, amely a BME oktatási, kutatási portfóliójával azonos, és ebben a struktúrában a kormány meg azt vállalja, hogy egy olyan hosszú távú finanszírozást biztosít a BME-nek, amely az állami ösztöndíjas helyek megfelelő számát biztosítja, amely a PhD-sok kutatóknak a megfelelő számát biztosítja, kutatási finanszírozást biztosít, oktatási finanszírozást biztosít, teljesítmény alapon, tehát egy megrendelői szemlélettel megy tovább. A BME konzultációkat ebbe az irányba megkezdte a kormánnyal, a kormány ezt támogatja, és a felsőoktatási törvénynek a minap elfogadott módosítása ennek az új struktúrának a keretrendszerét teszi lehetővé. Tehát még egyszer azt mondom, a BME szenátusának nagy többsége, 85,2%-a támogat egy ilyen változást.
Azt a kérdést tesszük fel, hogy mitől vagy miért is jó ez a Műegyetemnek, akkor egyrészt mondjuk jobb anyagi feltételrendszert jelent, vagy jobb anyagi kondíciókat jelent, másfelől pedig egy szorosabb kapcsolatot, együttműködést egyetemi szféra és gazdaság között?
Igen, és egy flexibilisebb, szabadabb működési modellt az új nem államháztartási struktúrában.
Ugye ez a Műegyetem esete, de hát nyilván, hogy sokan felvetették az elmúlt időszakban a modellváltások során, hogy egyáltalán mitől jobb az alapítványi fenntartási modell, mint a hagyományos, mert hogy azért az elmúlt évek kormányzati kommunikációjából az derülhetett ki, hogy hát most már szinte a sikerzáloga a modellváltás, illetve a modellváltott egyetem, és a modellváltott egyetemen tanulni.
Nem a kormányzati kommunikáció az, ami ezt kell, hogy bizonyítsa, hanem a tények. Tehát ha megnézzük, hogy a modellváltott egyetemek a nemzetközi rangsorokban hogy halad előre. Mondhatom a Debrecen Egyetemet, amely 400 helyet lépett előre, mondhatom az állatorvostudományi, az állatorvostudományi egyetemet, ami a top 150-ben van, mondhatom a Semmelweis Egyetemet, amely a legjobb 1%-ban van, tehát ez egyértelműen látszik. Az is látható, hogy a szabadalmi bejegyzések a száma megsokszorozódott. Az is látható, hogy az ipari bevételek megnégyszereződtek. Az is látható, hogy az oktatási kiválóságban előrelépés történt. Nem csak a minősége, hanem látható módon sokkal hallgatóbarátabb a felsőoktatás. Odafigyelnek a hallgatói előre menetelre. Kevesebb a lemorzsolódás. A sikeresen teljesített fél évek száma növekszik. Olyan tehetséggondozási programok indultak, új ösztöndíjak jelentek meg, amely mind-mind azt jelenti, hogy az egyetemek az új struktúrában tényadatok alapján jobban működnek.
Ja, még számoknál maradva, hát már második éve meghaladja a 100 000-et a felsőoktatásba felvettek száma, de ez azt is jelenti egyébként, hogy emelkedik a kollégiumi férőhelyek iránti igény, márpedig a jelek szerint ebből azért továbbra is kevés van. Azt láttam, hogy országosan valamivel több mint 45-46 000 a kollégiumi férőhely, de csak idén 120 000-en adtak be kérelmet kollégiumi elhelyezésre. Akkor itt azért lehetnek gondok.
Igen. Azt látjuk, hogy a sikeres felsőoktatás mindig egy újabb, megoldandó feladatot ad nekünk, és itt ez a kollégiumfejlesztés. Azért azt ne felejtsük el, hogy az elmúlt évek során a legfontosabb feladat az az volt, hogy azokat a kollégiumokat, amelyek nem az egyetemek tulajdonában voltak, azokat a kollégiumokat visszaadtuk az egyetemek tulajdonába. Több ezer kollégiumi férőhely felújítás történt meg az elmúlt évek során is. És hát itt egy a nemzeti konzultációban is szereplő kollégiumfejlesztési stratégia készül és készült. Ennek van egy markáns budapesti lába és a vidéki egyetemi városokra vonatkoztató lába.
Ez a markáns budapesti lába, ez a diákváros? Mert
ez a diákváros, tehát ott az történt, és az országgyűlés a minap fogadta el az erre vonatkozó jogszabálymódosítás, azaz a Fudán alapítványnak a célrendszere megváltozik. Elsődlegesen egy diákváros.
A Fudán alapítvány az most már, vagy a Fudán egyetem létesítése az már a múlté, tehát az lekerült napirendről.
A Fudán alapítvány helyett egy tudástér alapítvány lesz, amely tudástér alapítványnak a fő fókusza az a diákváros erősítése és a nemzetközi esítés. A nemzetközi esítésben pedig az, hogy a különböző magyar egyetemek és a különböző külföldi egyetemek milyen közös képzéseket fognak tudni létrehozni. Ebben számos ázsiai egyetem érdeklődik, Dél-Korea, Szingapur, kínai egyetemek is, de ezeket nem egy új kampuszon kell létrehozni, hanem a már meglévő egyetemi infrastruktúrákat kell a nemzetközi esítés irányába vinni. És ami a fő fókusza lesz a Tudástér Alapítványnak, az pedig egy olyan diákváros fejlesztése a meghatározott területeken, ami a Fudán Alapítvány területe volt, amely most tovább bővült.
És mikor indulhat ez el?
Maga a fejlesztésnek a megvalósíthatóságára vonatkozó tanulmány jövő év elején, és úgy számoljuk, hogy 3 éven belül már a kollégiumi férőhelyek, ami egy 12-20 000 kollégiumi férőhelyet jelent, az rendelkezésre kell, hogy álljon.
Akkor lehet, hogy ez mondjuk a budapesti kollégiumi férőhelyek problémáját meg is oldja?
Azt gondoljuk és azt számoljuk, hogy igen, nagyjából Budapesten egy a mostani adatok alapján egy ilyen 30-40 000 férőhely kollégium igény van, amit nekünk ebben fedezni kell, tehát úgy gondoljuk, hogy ez a diákváros ebben egy óriási előrelépést tesz, úgyhogy ebben az adott egyetemek helyeket tudnak lefoglalni a kollégiumi kapacitásokból, és ez nem csak egy kollégiumi fejlesztés jelent, hanem így innentől a diákokhoz kapcsolódó olyan szolgáltatási funkciók megjelenítését is.
Politikai diszkrimináció zajlik az amerikai egyetemeken, ám ez a veszély egyelőre nem fenyegeti a magyarországi felsőoktatási intézményeket. Egyebek mellett ezt állapították meg az MCC által szervezett Transzparens Oktatásért projekt panel beszélgetéseinek résztvevői. Várkonyi Gyula készített összefoglalót.
A Transzparens Oktatásért projekt azzal a céllal jött létre, hogy visszaszorítsa a magyar egyetemeken jelenlévő pártpolitikai megnyilvánulásokat, hiszen az oktatás a szabad gondolkodásról és véleményalkotásról szól. A témáról tartott panelbeszélgetés részleteiről Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója számolt be.
Az amerikai egyetemeknek a woke és gender mozgalmai, amelyek egyre több ellenálló hangot próbálnak elhallgattatni, és hát nagy nyomást helyeznek az egyetemek felvételi eljárásaira, illetve a professzori kar alkalmazására, kiválasztására. A beszélgetésnek a második felében arra próbáltunk beérléseket kidolgozni, hogy meddig tart ez még, visszafordítható-e egyáltalán ez a folyamat, és az amerikai felsőoktatást jól ismerő fiatal kollégáim szerint az egyetemeken nem fordítható vissza. Két fordulat képzelhető el, hogy az egyetemeken kívül a társadalomban lezajlik egy kiózanodás és egy visszatérés a hagyományos értékekhez. A másik, amit én képviseltem, hogy az amerikai munkaerőpiac, a nagyvállalatok fogják követelni, hogy az egyetemek tegyék rendbe a munkájukat, mert a Kínával való versenyképesség az egy kulcskérdés, és egyszerűen az Egyesült Államoknak szüksége van kiváló orvosokra, mérnökökre, tanárokra és közgazdászokra.
Setényi János a hazai egyetemek helyzetét is értékelte.
Magyarország nincs kritikus helyzetben a tekintetben, de egy szivárgás azért van, tehát ez egy ifjúsági szubkultúra marad, és valószínűleg a fiataloknak egy kisebb részét érinti, amíg a globális visszaszorulása el nem kezdődik. E tekintetben a megszólalók a Trump éra januári indulása miatt viszonylag optimisták voltak.
Setényi János Európa versenyképessége szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek nevezte, hogy az egyetemeken valódi értékelbíró tudást szerezzenek a hallgatók.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!